Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket itt templomunkban, Isten tiszteletünkön, és mindazokat is, akik az internetes közvetítésbe kapcsolódnak be. Hirdetem, hogy Isten tiszteletünkkel párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk, és a kicsiny gyermekekkel érkezők számára nyitva áll a baba-mama szoba is, ahová ki van hangosítva az Isten tisztelet. Ha Isten éltet, az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórával, majd csütörtökön és szombaton napi igemagyarázattal fogok jelentkezni a világhálón keresztül gyülekezetünk YouTube csatornáján. Szeretettel köszönöm meg a gyülekezetért hozott és végzett mindenféle áldozatot és szolgálatot a testvéreknek. Szeretettel hirdetem, hogy iratterjesztésünkben a jövő évi naptárak megjelentek, kaphatók, bátorítjuk a testvéreket ezeknek a megvásárlására, és különösen is az iratterjesztésünkben kapható keresztény irodalomnak a vásárlására, olvasására. Végezetül szeretettel hirdetem az adakozást, amely a mi keresztény életünknek, Isten tiszteletünknek része. Lehetőségünk van itt helyben, a kijáratnál, a persejekbe adakozni, vagy banki átutalással gyülekezetünk bankszámlájára is utalhatunk. Ezek az adatok gyülekezetünk honlapján elérhetők. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 119. Zsoltárunkat fogjuk most énekelni. A 119. Zsoltárunknak a 29. és 30. versét. A 119. Zsoltárunk 29. és 30. verse. Hiszem, te vagy az én örökségem. Kedves testvéreim, mint minden úrnapon, úgy most is hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból olvasunk föl magyarázatokat. A Heidelbergi KT 41. úrnapjának kérdései és feleletei a hetedik parancsolathoz kapcsolódnak, annak magyarázatát adják. A hetedik parancsolat pedig így szól, ne paráználkodjál. Mi a hetedik parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt minden némű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen, tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más eféle rút dolgokat tilt é meg Istene parancsolatban. Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelné. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy kijelentést adtál nekünk, hogy mi értsük és tudjuk, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan. Éppen ezért köszönjük te neked, hogy amikor óvsz bennünket mindenféle tisztátalanságtól, akkor el is igazítasz és meg is világosítod azt előttünk, mi az, amit te útálsz, amelyekkel együtt mi előtted kedvesek nem lehetünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy a mi életünk annak ellenére, hogy a te kijelentésed előttünk van, annak ellenére, hogy azt olvassuk, hogy annak hirdetését hallgatjuk, mégis oly sok tisztátalansággal telik meg újra és újra. Kérünk téged arra, hogy tisztogassál meg bennünket, és légy segítségül abban, hogy szent életet élhessünk. Köszönjük, hogy erre akarsz nevelni bennünket, hiszen erre teremtettél bennünket. Köszönjük, hogy erre használod a te ígédet és magát az ige hirdetést is. Cselekedd meg most is velünk azt, hogy ami bennünk előtted útállatos, azt el tudjuk vetni magunktól. De cselekedd meg azt is, hogy ami előtted kedves, azt hadd tudjuk egy szívvel, egy lélekkel mindnyájan megragadni. Tedd előttünk világossá igédet és igéd üzenetét. Ezért fohászkodunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, Isten igéjére figyeljünk most. Írva található az a szakasz, amelyről az ő segítségével szólni kívánok közöttetek, az első korintusi levél 15. fejezetében. Az első korintusi levél 15. fejezetének 12-től 20. verséig, valamint a 33. és 34. verséig terjedő szakaszban. Az első korintusi levél 15. fejezetében a 12. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Ne tévelyegjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Kedves testvéreim, mindannyian ismerjük azt a mondást, amely így hangzik, ha rövid akarod, told meg egy lépéssel. Nekem ez a mondás azt üzeni, hogy legyek kész saját céljaim elérése érdekében áldozatot hozni. Hogy mindazért, amire vágyom, de a kényelmes karnyújtásnál távolabb esik tőlem, legyek kész lépni, azaz áldozatot hozni. Ma azokról szól az ige, amelyet fölolvastam és amit magyarázok, akik nem akarnak hitükben hitbéli áldozatot hozni. Ott van ugyan a közelükben az, amire vágynak, de végül mégsem lesz az övék. Azaz olyan hívő emberekről lesz szó, akiknek hiába való a hite. Mert látják ugyanazt, amire vágynak, de ahogy mondtam, nem hoznak érte áldozatot. Kényelmesek. És akinek hiába való a hite, az valójában nem hívő. Az valójában tévhitben él. És minden tévhitben élő a maga tévhitének lesz az áldozata, nem pedig az örök életnek a birtokosa. Ezért nem mindegy az, hogy a mi hitünk mekkora, meddig ér, és ezért szeretném, ha megértenénk ma azt, hogyha rövid akarunk, akkor toldjuk meg egy lépéssel. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében egy nagyon fontos témakörben ad eligazítást a korintusi testvéreknek, és ez a fontos témakör a feltámadás témaköre. Ezt azzal vezeti be, így olvastuk tegnap a kijelölt szakaszban, hogy az első 10 versben emlékezteti a gyülekezetet mindarra, amit eredetileg hirdetett nekik első ott létekor Korintusban. Ezt Pál apostol egy szóban is összefoglalja, azt mondja, hogy ez az evangélium, de kifejti nagyon röviden és mégis tömören, hogy mi is az evangélium. Amit ő Jézus Krisztusról evangélium címen hirdetett, az tulajdonképpen 4 dolgot foglalt magába. Azt foglalta magába, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Aztán eltemették őt, aztán feltámadt, és a harmadik napon megjelent. Szoktuk úgy is nevezni ezt, hogy ez az ős evangélium. A Jézus Krisztusról szóló ős evangélium. Négy nagyon fontos dolog az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban. Pál azt mondja, én úgy hirdettem ezeket a tényeket, ezt az örömhírt nektek, a názáreti Jézus Krisztusról, mint aki tanúja vagyok mindennek. Pál maga is az apostolok közé sorolja magát, mivel azt mondja, nekem is megjelent a feltámadott Jézus. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben le is jegyzi ezt Lukács, amikor leírja nekünk Saulnak a megtérését ott a damaszkuszi országúton. És Pál apostol még jó néhányszor a leveleiben visszatér erre az eseményre, és elmondja, hogy valóban megtörtént. Ő valóban találkozott a feltámadott Úr Jézus Krisztussal, szólt és beszélt hozzá az élő. Ez az alapja az ő szolgálatának, és ezért hirdeti Jézus Krisztust, mint megváltót. Ez az evangélium. Ő a mi segítségünk. Ő benne kell bíznunk, őt kell megragadnunk, ha élni akarunk. Azt mondja az apostol, én ott létemkor így hirdettem nektek Jézus Krisztust. Ezután tér rá arra, hogy azonban némelyek most Korintusban azt állítják, hogy nincs a halottaknak feltámadása. Nincs a halottaknak feltámadása. Tulajdonképpen valami olyasmit állítanak, ami léket üt az evangéliumba. Abba, amit Pál apostol hirdetett. Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor az egész evangélium, amit Pál apostol hirdetett, elsüllyed. Akkor az semmit sem ér. Miért hirdették ezt némelyek Korintusban, hogy a halottak nem támadnak fel? Testvérek, talán nem kell ezt hosszan magyarázni, hogy nyilván azért hirdették ezt némelyek ott Korintusban, mert a körülöttük lévő világban sokan ezt hirdették. Hát nem csak úgy kitalálták ezt, jöttek a pogány világból, jöttek a hellenizmusból, és úgy tűnik, hogy annak a gondolkozásmódnak néhány elemét megtartották. És azt kezdték hirdetni, hogy valójában a halottak nem támadnak fel. A hellenizmus az egy nagyon sokszínű gondolkozásmód volt, sok minden belefért. Ez volt az egyik lényege. Mindent integrált. A hellenizmusban volt egy olyan irányzat, amely azt vélte, hogy a halál után nincs semmi. Azt gondolták, hogy a testtel együtt elenyészik a lélek is. Porrá lesz, semmivé lesz, megszűnik. Nyilvánvaló, hogy ebből a gondolkozásból valók voltak azok, akik Pál apostol tanításával ellentétben azt vallották, hogy nincs feltámadás. Mondhatná valaki, hogy nem annyira fontos dolog ez. Hát vannak páran, akik úgy gondolják, hogy nincs feltámadás, ettől még azért nem dől össze a kereszténység. De megszoktuk már az apostoltól azt, hogy Isten lelke vezetésével mindig azokról a dolgokról beszél az apostol, amik lényegesek. Amelyek nem annyira lényeges dolgok, azokról az apostol szót ejt, tanácsokat ad, de nem forgatja ott a kardot felettébb, ahol ez nem szükséges. Ezzel a kérdéssel azonban Itt a Bibliánk beosztása szerint is az apostol egy egész fejezetet foglalkozik. Hosszú verseken keresztül foglalkozik. Tehát mielőtt nagyvonalúan azt mondanánk, nem olyan fontos dolog ez, hogy ki mit gondol a feltámadásról, értsük meg, hogy a lélek úgy vezeti az apostolt, hogy ez bizony egy fontos dolog. Ez nem olyan egyszerű dolog, hogy itt nagyvonalúskodjunk ebben a kérdésben. Mondhatom azt is, testvérek, hogy a mi hitünk, a mi kereszténységünk is tulajdonképpen ezen a fundamentumon áll. Amikor ma mi összesereg lettünk, akkor Jézus Krisztus feltámadásának a tényére emlékezünk. Hát lehet, hogy azt mondjuk, hogy vasárnapon elmegyünk a templomba, de azért egy jó keresztjéntől hadd várjuk el azt, hogy úgy gondolkozzon, hogy ma az a nap van, a hét első napja, amelyen a mi hitünk fundamentuma, az Úr Jézus Krisztus feltámadott a halottak közül, és mi örömmel megyünk, hogy ezen a napon együtt legyünk, mint az ő tanítványai. Az élő Úr élő tanítványai. Nem mondhatjuk, hogy nem lényeges és nem fontos dolog, hogy mi mit hiszünk a feltámadásról. Szeretném is megkérdezni a testvéreket, és a maga csendjébe kiki válaszoljon erre nyugodtan, hogy mi mit hiszünk a feltámadásról. És hogy kicsit személyesebbé tegyem ezt, hogy mit hiszel a feltámadásodról. Akik itt vagyunk, talán mindannyian temettünk már el hozzátartozóinkat, és át kellett, hogy fusson rajtunk az a gondolat, hogy egyszer mi is meg fogunk halni. Egyszer mi fogunk ott feküdni, egy koporsóban, egy ravatalon, vagy a mi hambaink lesznek ott. Testvérek, mit hiszünk mi a saját feltámadásunkról? Ez egy igen fontos kérdés. Arra hívom a testvéreket, hogy kövessük az apostol érvelését, aki egy áldozat hozatalra hívja a korintusiakat, és most bennünket is, amikor a hit józan logikai érvelését adja. Az áldozat, amit meg kell hoznunk, az az, hogy végig követjük az apostol érvelését. Ha rövid a mi hitünk, akkor hozzuk meg ezt az áldozatot, hogy végig követjük azt, amit az apostol elmond a korintusiaknak. Mondhatnám úgy is, hogy az apostol veszi a lapot, jó, azt mondják közületek, hogy nincs feltámadás, akkor gyertek, nézzük meg, hogy milyen következményei vannak ennek. Egyszerű logikai következmények. Aztán majd utána rögzítsük, hogy van-e feltámadás, vagy nincs feltámadás. Azt mondja az apostol, hogyha nincs feltámadás, magyarán, ha egy halott nem tud megelevenedni, akkor Jézus sem támad fel. Akkor Jézus sem támad fel. Hát pontosan arról szólt az evangélium, ugye, így szólt, hogy Jézus meghalt, és el is temették. Senki nem kételkedett abban, hogy Jézus meghalt, hát az evangéliumok leírják, hogy kilehelte a lelkét, aztán odament a római katona, és oldalba bökte a dárdájával. Egyértelmű volt az. Megjelentették Pilátusnak is. Meghalt, vége, nincs tovább. El is temették, mondja az evangélium. Ahogy szintén leírják ezt nekünk az evangélisták, és ahogy hirdette Pál apostol is, az Úr Jézus Krisztust eltemették. Ha nincs feltámadás, akkor Jézus még mindig ott kell, hogy legyen valahol egy sírban. Akkor ott kell legyen valahol a temetőben. De nincs ott. Ha nincs feltámadás, akkor Jézus sem támadhatott föl, és ha Jézus nem támadott föl, akkor hiába való, ezt a szót használja az apostol, azaz semmit érő dolog, a róla szóló ige hirdetés. Akkor fölösleges Jézusról beszélni, mint megváltóról. Miért? Mert ha nincs föltámadás, azaz Jézus sem támad fel, akkor még mindig nincs győzelem a halál felett. Ezt a régiek ugyanúgy tudták, mint ahogy mi is tudjuk, testvérek, hogy nincs erősebb ellenfele az embernek a halálnál. Mert nincs olyan ember a világon, akit végül a halál le ne győzne. Az ember heroikus küzdelmet folytat a halál ellen. Tudunk olyan pénzemberről, aki megteheti azt, hogy talán már a negyedik szívet ültetik belé. Az ember küzd a halál ellen, de tudjuk, hogy a halál végül mindig győz. Ez a tény. Azt mondja az apostol, hogyha Jézus nem támad fel, mert hogy nincs föltámadás, akkor nincsen győzelem sem. Akkor továbbra is a halál vezeti a tabellát. Akkor nincs nagyobb erő a halálnál. Akkor még mindig a halál az, aki mindent visz. Azt mondja az apostol másodszor, hogy ha nincs feltámadás, és tehát Jézus sem támadott fel, akkor azzal az is probléma, hogy akik róla, mint feltámadottról beszélnek, mind hazudnak. Mind hazudnak. A hamis tanúzás, testvérek, az minden időben egy nagyon súlyos vétek. Az a régi világban is így volt. Sőt, a Biblia világában is így volt, nem csak a hellén világban, hanem sokkal régebben, a zsidó kultúrában is. A hamis tanúzás. Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztust hamis tanúk vallomása alapján akarták elítélni, de nem működött, mert nem volt egybehangzó a tanúknak a vallomása. Ebből is lehetett tudni, hogy hamis tanúk. Hát, ha ketten együtt ott vannak egy eseményen, azért nagyjából hasonlóan fogják leírni, meg elmondani. A hamis tanúk hasonló ítélet alá estek, mint azok, akik ellen tanúskodtak. Azt mondja az apostol, hogyha mi úgy beszélünk Jézusról, mint aki feltámadt, noha ő a ti hitetek szerint nem is támadt fel, akkor mi hazugságot terjesztünk, hamis tanúk vagyunk. Akkor nem csak ti ítélhettek el bennünket, hanem el fog bennünket ítélni Isten is. Akkor Isten sem lesz velünk elnéző. Harmadszor azzal folytatja az apostol, hogy ha Jézus nem támad fel, mert hogy nincsen a halottaknak feltámadása, akkor valójában semmit érő és hiába való dolog a belé vetett hit. Ezt kétszer is elmondja a 14. meg a 17. versbe. Hogy akkor hiába való a benne való hit. Azaz, akkor hiába bíztok ő benne. Akkor hiába gondoljátok róla, hogy ő a szabadító. Akkor hiába gondoljátok róla, hogy majd ő megment benneteket. Ugyanis, ha nincs feltámadás, és Jézus sem támad fel, az azt jelenti többek között, hogy ő a saját tanrendjében és ígéreteiben is megbukott. Akkor nem teljesítette Jézus háromszori ígéretét. Mert Jézus háromszor is beszélt a tanítványoknak arról, hogy ott Jeruzsálemben meg fogják őt ölni, de majd harmadnapon fel fog támadni. Azt mondja az apostol, hogy akkor Jézus magát hiteltelenítette, ha nem támad fel, és ti egy nyilvánvaló hazudozónak hisztek? De mondhatnánk itt mást is. Akkor nem igaz az, hogy Jézus az atyától jött. Mert ha keressük a halál ellen felét, valakit, aki a halálnál is erősebb, akkor csak egy helyre léphetünk, nem itt az embervilágban találjuk meg ezt, hanem a mennyben. Ez pedig Isten. Jézus azt állította, hogy ő az atyától jött. Hogy aki őt látta, látta az atyát. Hogy ő és az atya egy. Ha Jézus nem támad fel, akkor ő hazudott. Akkor minek bíztok benne? Kérdezi az apostol. Akkor az sem igaz, hogy ő oda ment vissza. Akkor nem igaz az, hogy Jézus a bűnösök megmentője. Akkor nem igaz az, hogy ő most éppen helyet készít a benne hívőknek, hogy aztán majd a feltámadás után örökre együtt legyenek az övéi vele. Akkor minden hazugság volt, amit mondott, és értelemszerűen, aki ezek ellenére hisz benne, annak hiába való a hite. Az ragad valamit, ami nem fogja őt megtartani. És végül azt mondja a Pál apostol, hogy ha nem hiszitek a feltámadást, tudom, hogy nem vagytok Isten tagadók, azt mondjátok, kell Jézusban bízni, de a feltámadását nem hisszük. Azt mondja az apostol, ha olyanok vagytok, akik csak ebben az életben reménykedtek a Krisztusban, akkor tudjátok meg, hogy minden embernél nyomorultabbak vagytok. Azt mondja a hit logikája szerint. Ha úgy gondoljátok, hogy Jézus csak itt az életben tud veletek jót tenni, de mivel ő sem támadott föl, ugye érezzük ennek a feszültségét, hogy az egész csetlik, botlik, esik szana széjjel, mert ha nem támadott föl, akkor vajon hogy tud velünk most jót tenni? Hát ezt akarták hinni a korintusiak, hogy Jézus most jót tesz velünk, de nem hitték, hogy ő él. Egy halott hogy tud jót tenni az élőkkel? Nos, azt mondja az apostol, végig kísérem a logikátokat, vezetlek benneteket. Ha ti azt mondjátok, hogy csak ebben az életben reménykedhetünk Krisztusban, akkor tudjátok meg, hogy minden embernél nyomorultabbak vagytok. Azaz azt mondja el az apostol, hogyha nem adtok mindenben igazat Jézusnak, a róla szóló evangéliumnak, akkor tulajdonképpen valami felesleges dologba kapaszkodtok, azzal bátorítjátok, biztatjátok magatokat, és ennél nincsen nagyobb nyomorúság. Maga az apostol is azt mondja, hogy akkor én is feleslegesen fáradozom, hiszen a halállal minden elvész. Akkor ti is feleslegesen ragaszkodtok Jézushoz, hiszen a halállal minden eltűnik majd. Akkor hiába valóan tagadjátok meg magatoktól az élet sokféle élvezetét. Beszéltünk erről, hogy aki élvezni akarta az életet, az Korintusban talált erre lehetőséget. Csak hogy az apostol azt mondta nekik, hogy mint Krisztus hívők nem tehetik ezt meg. Most azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedtek a Krisztusba, akkor minden embernél nyomorultabbak vagytok, mert nem élvezitek ezt az életet se ki úgy, ahogy a többi ember, és a végén ugyanúgy meghaltok, mint a többi ember. Azaz hiába valóan tagadjátok meg magatoktól a világ sokféle élvezetét, és az apostol még a maga példáját is hozza, azt mondja, hát sokféle gyötrelemnek is kiteszitek magatokat. Mert azért az régen is úgy volt, mint ma, hogy a hellén kultúra nagyon sokszínű volt, sok mindent elfogadott, de a keresztényeket azokat nem annyira. Azokat mégiscsak kezdték üldözni. Azokat mégiscsak megvetették. Ez pont olyan volt, mint ma a demokrácia, amelyben mindenki belefér, csak a keresztények fogják be a szájukat. És ne szóljanak egy szót se. Azt mondja az apostol, hogy ha csak ebbe az életbe reménykedtek Krisztusba, hogy így szenveditek végig az életet, mint keresztjének, hát akkor gyakorlatilag minden embernél nyomorultabbak vagytok. Hát ti magatoknak idézitek akkor elő a nyomorúságot. Mit tesz az apostol? Áldozatos gondolkozásra hívja a korintusiakat. Könnyű volt ám azt mondani, átvéve a korszellemet, úgy sincs halottak föltámadása. Azt mondja az apostol, gyertek már, gondoljuk végig akkor ezt a gondolatot, hogy ha valóban nincsen a halottaknak feltámadása, akkor hova jutunk el? Akkor mik ennek a hit logikája szerint a súlyos és megmásíthatatlan következményei? Testvérek, az Úr ma is erre hív bennünket. Én nem tudom, hogy közületek ki hiszi a feltámadást, vagy ki nem hiszi a feltámadást. De szeretném azt mondani, hogy a lélekvándorlás nem a Biblia feltámadás tana. Az, hogy biztos van ott valami, az megint csak nem a Biblia feltámadás tana. A Biblia azt tanítja nekünk a feltámadásról, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő visszajövetelekor meg fog bennünket eleveníteni. Meg fog bennünket eleveníteni. Fel fogunk támadni. Teljesen mindegy, hogy itt a földön elhamvasztották a mi testünket, ide szórták, oda szórták, ezt csináltak vele, azt csináltak vele. Teljesen mindegy, hogy jelölt vagy jelöletlen sírba kerülünk, hogy szépen haltunk meg, vagy meggyilkoltak bennünket, vagy öngyilkosok lettünk, vagy mártírok lettünk. Teljesen mindegy, azt mondja a Biblia. Amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik, akkor minden, aki itt élt a földön valaha is, fel fog támadni. A Biblia nem azt mondja, hogy megyünk egyik testből a másikba, bolyong a lelkünk. Egyébként ezt a hellén kultúra tanította, az egyik ága meg ezt tanította. Hogy a lélek mindig keres valami fajta új testet, és aztán próbál mindig följebb-följebb jutni, egyre magasabbra. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia teljesen más tanít a feltámadásról. Arról tanít, hogy te meg én fogok föltámadni. Nos, testvérek, ma sem hirdethetünk kevesebbet, mint amit az apostol hirdetett. És annak, amit hirdetünk a feltámadásról, az alapja mindaz, ami Jézus Krisztussal és Jézus Krisztus által történt. Az evangélium ma is ugyanez, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt érettünk bűnösökért, eltemették, feltámadt és megjelent a tanúknak, akiknek a tanúságtétele a miénk, azaz mi vagyunk ma a hiteles tanúk. Mi vagyunk ma a hiteles tanúk. Akik azoknak a tanúknak a bizonyságtételén állunk, akik látták és akik hallották az Úr Jézus Krisztust, mint feltámadottat. És ezért ma sem hirdetünk kevesebbet. Itt van az ő bizonyságtételük, Isten igéje. Itt van leírva előttünk mindaz, amit ők átéltek és megtapasztaltak. Mindaz, amire fölépíthetjük mi is a mi hitünket, testvérek. Ha Jézus Krisztus nem győzött, mert egyáltalán nincs a halottak közül feltámadás, akkor az az igazság, hogy ugyanúgy, mint ott akkor Korintusba, hiába való az én prédikálásom, és hiába való a testvérek hite is. Akkor én egy hazudozó vagyok, és ha a testvérek hisznek nekem, akkor a világ legbalgább emberei. Kedves testvéreim, meg kell értsük azt, hogy a hitünknek a tartalma, amit hiszünk, az meghatározott. A hitünk tartalma nem olyan dolog, mint a bevásárló kosár az áruházba, hogy összeválogatjuk az áruházból azt, ami nekünk éppen szimpatikus, vagy amire éppen azt gondoljuk, hogy nekünk szükségünk van, amit elbírunk, és aztán utána ezt tologatjuk magunk előtt. A hitnek a tartalma meghatározott, mindaz beletartozik, amit Isten kijelentett. Úgy Jézus által, mint a Szentírás által. Ha Jézust megragadjuk, akkor nem tudjuk Jézust másként megragadni, mint hogyha az igét ragadjuk meg. János világosan elmondja nekünk, hogy az ige az tulajdonképpen Isten, és Isten az ige. Itt nem lehet úgy megragadni Istent, hogy én annak a kijelentésnek, ami belőle származik, amit ő lehelt ki, nem adok igazat. Mert ha ennek nem adok igazat, akkor Istent is csak távolról nézegetem. És tudják a testvérek, akik távolban már nem látnak jól, sokkal jobban tudják, miről beszélek, hogy minél távolabbról nézegetünk valamit, annál kevésbé tudjuk pontosan, hogy mi az, amit nézegetünk. Ahhoz, hogy valamiről pontosan tudjuk, hogy kicsoda, micsoda, ahhoz közel kell kerüljünk hozzá. Ahhoz közel kell kerüljünk hozzá, egyé kell lennünk vele. Ha az igét megragadjuk, akkor ragadjuk meg Jézust is. És ha az igét nem tudjuk megragadni, mert azt mondjuk, nincs halottak feltámadása, miközben az ige azt mondja, hogy van, és bizonyítja nekünk, hogy Jézus is feltámadott. Testvérek, ha az igét nem tudjuk megragadni, akkor ennek az a következménye, hogy Jézus sem a miénk. Ha pedig Jézus nem a miénk, akkor még mindig a halál rabjai vagyunk, akkor még mindig kárhozat alatt vagyunk, akkor még nem menekültünk meg. Teljesen mindegy, hogy itt ülünk, teljesen mindegy, hogy ott ülünk fönn a házba, vagy a képernyők előtt, akkor még mindig elveszett emberek vagyunk. Pál apostollal együtt arra hívlak benneteket, hogy mérjük már föl, meddig érnek a mi hitünknek a karjai, testvérek. Nem úgy van, hogy a hitben is csak azt akarjuk megragadni, ami nagyon közel van hozzánk, ami jó nekünk? Jaj, amikor betegek vagyunk, akkor nagyon kell a gyógyító Jézus, eddig ér a hitünk karja. Akkor kell az erős Jézus, az egészséges Jézus. Amikor nagyon terhelnek a bűneink, akkor jó, ha csöpögtet nekünk egy kis bűnbocsánatot is, hogy felszabadítsa végre a lelki ismeretünket. Amikor nincstelenek vagyunk, akkor jó nekünk a gazdag Jézus, akit meg tud bennünket valahogy gazdagítani. Testvérek, nagyon sokszor a hitünk nem hajlandó semmiféle áldozatra, csak éppen annyira, amennyit így kinyújtott kézzel elérünk. Mérlegeljük, meddig érnek a mi hitünk karjai. Testvérek, Jézus csak akkora miénk, hogyha őt úgy, ahogy van, ahogy ő magát kijelenti, szemtanúk által, igéje által, ha Jézus Krisztust megragadjuk. Csak akkor a miénk. De ha őt ilyen módon megragadjuk, akkor minden, ami az övé, ami benne és nála van, a miénk is. Ha nem hisszük, akkor még nem ragadjuk meg őt. Azt is szeretném mondani Pál apostol érvelése alapján, hogy Jézus Krisztus az ige rész szerint nem ragadható meg. Mert aki rész szerint ragadja meg az igét, annak mit mond az apostol? Milyen a hite? Hiába való. Annak a hite semmit érő. Testvérek, ha nem kell nekünk Isten igé és kijelentése úgy, ahogy itt van, ha csak tényleg mazsolázgatunk belőle, akkor gyakorlatilag még nem vagyunk Jézus Krisztusban való hitben. Lehet, hogy közeledünk már hozzá, de akkor még nem vagyunk benne. Fontos kérdés az, amiről itt az apostol beszél. Igen, fontos kérdés. És valójában minden kérdés fontos kérdés, amit a Szentírás tárgyal. Mert ha a Szentíráson keresztül Isten tárgyal előttünk valamit, azt azért teszi meg, mert az számunkra fontos. És mi nem mondhatjuk arra, hogy ez nem lényeges. Testvérek, arra hívlak benneteket, hogy hozzunk áldozatot önmagunkért. Gondoljuk át a mi hitünket, azt, amit mi hiszünk. Használhatjuk erre a vasárnap délutánt, hogy egy picit leülünk, akár tollal, ceruzával, és megpróbáljuk valami kis vázlatpontokba leírni azt, hogy mi az, amit én hiszek, hogy tudom leírni a hitemet, meddig ér az én hitem. Hozzuk meg ezt az áldozatot. Mert ha a mi hitünk nem gyökerezik benne Jézus Krisztusba, aki meghalt a mi bűneinkért, akit eltemettek, aki feltámadott, aki megjelent, aki él és uralkodik, testvérek, ha nem gyökerezik benne a mi hitünk, ha ebben nem vagyunk 100%-ig bizonyosak, azért, mert Isten ezt kijelenti nekünk, akkor a mi hitünk még nem ragadta meg Jézust. Akkor viszont elveszett emberek vagyunk. Ha valakinek segítség, akkor arra biztatom a testvéreket, vegyük elő az apostoli hitvallást, és kezdjük el olvasni. Mindazt, amit ebben a hitvallásban, ami keresztjén eleink nagyon korán és nagyon hamar megfogalmaztak. Kezdjük el olvasni, és kezdjük mérlegelni önmagunkban, magunk csendjébe, hozzuk meg ezt az áldozatot. Meddig hiszem? Mi az, amit ebből hiszek? Tudjátok, a temetéseken mindig elmondjuk az apostoli hitvallást a sírok körül. Mindig elmondom, hogy azok mondják, akik hiszik. Általában úgy van, hogy elkezdjük néhányan, nagyon sokszor senki nem mondja rajtam kívül, mert valamikor csatlakoznak néhányan, aztán valahol, ott Jézus Krisztus születése után, az a néhány ember is elhalkul. És mire odaérünk, hogy a Szentlélekről mit hiszünk, addigra mindig egyedül mondom. Ha csak nincsenek ott a testvérek, akik velem együtt hisztek. A nagyon jó megmutatja az apostoli hitvallás, hogy meddig ér a mi hitünk. Hát még Jézus Krisztus megszületett, megfeszítették, meghala és eltemen. Na ott már nagyon sok ember befejezi a dolgokat. Tegyük meg ezt az áldozatot. A kényelemből, testvérek, a hit kényelmességéből, ami egyébként balgaság. Keljünk föl, és hozzunk áldozatot azért, hogy vizsgáljuk meg magunkba, hogy meddig tart a mi hitünk. Adja az Úr, hogy ne kételkedjünk az ő kijelentésébe, mert a kijelentést hisszük teljes egészében, akkor miénk az Úr Jézus Krisztus. Akkor van győzelmünk ő általa és ő benne, akkor van elkészített helyünk. Ha nem hiszünk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert hiába való hitben éljük végig az életünket. És ennek a hiába való hitnek leszünk az áldozatai, azaz fogunk végül elkárhozni. Isten mentsen meg ettől bennünket. Amen. Gyertek, kedves testvérek, a 357. dicséretünket énekeljük. Most a 357. dicséretünk három versét. Az első vers így kezdődik. Jézus, én bizodalmam.
Én bizodalmam és megváltom életemben. Benned van nyugodalmam, nem kell semmitől rettegnem. Halál nagy éjszakája, bár rettencsen fullánkja, Jézus, én megváltom él. Lézek megédvezítőmnél, én már semmi sem rettenthet. Ő a fő, és nem hagyja, hogy elveszik egy tagja. Reménység kötelével véle már összeköttettem. Erős hitem kezével már ő beli helyhez tettem. Ellem szakasz tőle már sem élet, sem halál.
Elfoglalva helyünket imádkozzunk.
Dicsőítünk téged, győzedelmes Urunk, megváltó Úr Jézus Krisztusunk, aki nem csak meghaltál a mi bűneinkért, nem csak eltemettettél, de győzelmet is vettél feltámadásoddal, aki feltámadásod után megjelentél tanúknak, akik nyomán mi magunk is tanúi vagyunk, mindannak a győzelemnek, amit te szereztél, nem csak tanúi, hanem hirdetői és hívői is. Dicsőítünk téged, aki megszabadítottál bennünket a halál rabságából, a kárhozattól, és magasztalunk téged, aki jelét adtad annak, hogy van feltámadás, és fel fogunk támadni mi magunk is, hogy hasonlókká legyünk hozzád. Magasztalunk és dicsőítünk téged ezért a reménységért, amely túlmutat a látható életen, és amely a mi életünkben olyan nagy békességet ad. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket e hitünk fontosságára, hiszen ha mindezt hisszük, akkor nem leszünk rabjává mindannak, ami múlandó, hanem megragadhatjuk mindazt, ami múlhatatlan és örök. Urunk, arra hívtál bennünket, hogy vizsgáljuk fölül a mi hitünket, hadd kérjelek téged azért, hogy mindazok, akik hallják a te ígédet most, hadd jussanak és hadd jussunk előtted alázatos elcsendesedésre. És hadd erősödjünk meg mindabban, ami igaz, ami életünkben, ami igaz hit ami életünkben, de könyörülj meg rajtunk, hogy őszintén megláthassuk mindazt, amiben kételkedünk. Mindezek felől bűnvallást tehessünk előtted, hogy miénk lehessen a te felszabadító ajándékod, kegyelmednek munkája, az élő és igaz hit. Úrunk, bármit mond körülöttünk a világ, tarts meg bennünket ebben a mi igaz hitünkben, és tégy bennünket ennek szószólóivá, mindenhol, ahol erre lehetőséget adsz nekünk. Kérünk, hogy áld meg életünket az elkövetkezendő héten is, hogy bármelyikünket bárhol is éri utól a halál. Hadd legyünk készen a hozzád való térésre, az előtted való megállásra. Kérünk téged betegeinkért, akik talán nálunknál közelebb vannak ehhez az eseményhez. Emlékeztesd őket is. Kérünk téged mindazokért, akik földi nyomorúságok alatt szenvednek, hogy ezekben a nyomorúságban hadd találjanak oda te hozzád, hiszen mindezek által emlékeztetsz bennünket a mi múlandóságunkra, te, aki az örök élet vagy. Légy segítségű, hogy megragadhassunk téged, hogy megszeressük és komolyan vegyük a te ígédet, mindazt, amit kijelentettél, ami te vagy, és ami te rólad beszél. Áld meg így minden elcsendesedésünket igéd fölött, és taníts bennünket újra és újra föltenni magunknak a kérdést, hiszünk-e, és hisszük-e mindazt, amit te önmagadról kijelentettél nekünk. Áld meg életünket, egész gyülekezetünket, közösségünket, vezessél a te kegyelmed, irgalmad szerint tisztaságban és szentségben. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Értek most, kedves testvéreim, fennállva, imádkozzunk közösen is, fennhangon, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunk szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Isten tiszteletünket a már megkezdett 357. dicséretünkkel zárjuk. Ennek a dicséretnek énekeljük további verseit, a 4., 5., 6. és 7. verseket. Szép bizonyság tételez. A 4. vers így kezdődik, földi porból vett porom.
Nem sokára
Ízdra orra szívedet, kiből idvességed árad. Jézusnál tartsd kincsedet, Jézusé legyen szíved.
Isten velünk, viszontlátásra áldás békességet kívánok.